Mennyei atyánk, köszönjük neked a kiváltságot, hogy tanulhatunk rólad. Köszönjük, hogy kijelentetted magad, hogy nem tartottad titokban azt a nagyszerűséget, ami benned van. Köszönjük, hogy teremtettél, hogy akartál minket, hogy nem csak megalkottál, de aztán megváltottál minket. Köszönjük az árat, amit fizettél értünk. Köszönjük, hogy elmondtad, hogy mennyire szeretsz. És segíts nekünk ma este még jobban látni, még mélyebben bepillantani. Segíts nekünk meglátni a titkot, ami és aki te vagy. Ez az imánk, Urunk, csak kenj föl minket, a hallásunkat, az összpontosításunkat, adj egy nagy-nagy várakozást, és aztán te légy az, aki ezt betöltöd. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Az elmúlt órán fogalmam sincs, hogy mit vettünk az elmúlt órán. Jó, de a fő témák, ugye, amire emlékszünk, mit jelent embernek lenni, a megbocsátás tana. Jó, tehát a farizeuszmusról beszéltünk. Beszéltünk róla, hogy mi határozza meg a tapasztalatunkat, mégpedig, hogy milyen törvény alapján élünk. Aztán beszéltünk az ember belső ürességéről, arról, hogy minél inkább akarja jót tenni, annál kevésbé tudja, és hogy mindenféle pótcselekvéshez folyamodik, munkába, hobbiba. Aztán beszéltünk egy bukott nemzetnek, egy bukott generációnak, a kor ismérvéről, hogy végtelen számú tárgyhoz kötjük magunkat és a képességünket arra, hogy Istentől elfogadjunk, átmeneti célokhoz kötjük, amelyek nem elégíthetnek meg. Ezer játékunk van már, státuszunk, kapcsolataink, és mindez azért, mert valójában halottak vagyunk. Nincs kapcsolatunk Istennel, és muszáj valamivel az űrt betölteni. És itt fejeztük be, hogy az ember nem arra lett elhívva, hogy a bukásban elromlott életét valahogy összeeszkábálja, megjavítsa, és egy személyiségfejlesztő program eredményeként a végén azt mondhassa, hogy megoldottam, teljes életem van, hanem arra vagyunk elhívva, hogy egy vadonatúj életünk legyen. A régit le kéne cserélni egy újra. És a probléma ebben az, hogy a módszer az a halál. És azt nem szeretjük. Tehát nem szeretjük a fizikait sem. Ugye, a fizikai, ha kifél a fizikai haláltól. Tudom, ti mind hősök vagytok, de azért, ugye, a fizikai halál. Tehát már nem mész haza ma. Ami a zavarba ejtő benne az az, hogy nem tudom, mi jön utána. Ugye a halál az az elköszönés mindattól, amit az élet jelentett, ugye? Minden kapcsolatom, minden kötődésem, minden megoldásom, mindentől elköszönök, és megyek valahova, ahol nincs semmi. Ugye ez a félelemnek az oka. Ugye? A halál elszakadást jelent, és ugye a keresztény azért nem fél a haláltól, mert mindaz, ami az élethez kell neki, az Istentől származik. És amikor fizikailag meghal, a lényegen az nem nagyon változtat. A lényeg nem változik. Lehet, hogy elköszönök mindentől, a kocsimtól, házamtól, családomtól, mindentől, ami a természeti életemben életet idézőjelvetve jelentett, Isten megmarad. És ő a legfontosabb. És ezt jelenti élni, ugye? És ilyen módon nem élünk. hogy sokszor a keresztény ember is csak ugye gyakorolja a vallását, ahelyett, hogy egy élő kapcsolatban élne, egy szellemi vákumban küszködik, és nem él. És az élet, az igazi élet, az a természeti életem végével kezdődik, halállal. Ugye, ezt a példát mondtuk, hogy adj valamit a kezembe. Próbáld meg. Miért nem tudsz valamit a kezembe adni? Mert van benne valami, így van. Köszönöm. Egy ötöst kinek kellene? Igen, Tibornak egy ötöst. És Isten azt szeretné, hogyha letennéd a régi életedet. És itt a kompromisszummentes letevést javasolja. Tehát ne bütyköld meg, ne javítsd meg, cseréld le, kezdjed vadonatújat. És a módszer ugye nem a fizikai halál, nem a rituális öngyilkosság, hanem az önmegtagadás. És itt sem az aszkéta típus, tudod, ahol lemondok. Nem. Ne mondd le a szükségeidről. Vállald fel a vágyaidat. Vállald fel mindazt, aki és ami vagy. De dönts úgy, hogy nem magad fogod önmagadat megelégíteni, hanem Istentől várod a vágyaid, szükségeid, életed beteljesülését. Istentől. Az élet és a halál kérdése szellemileg a bizalom kérdésében van. Kiben bízol? Mire számítasz? Ugye? Ti most mind bíztok egy székben. Honnan tudom, úgyhogy rajta ültök? Ugye? Szellemileg ez a kérdés. Kire ülsz? Magadra, a saját kis rendszeredre, miközben azt mondod, hogy dicsérem az Urat, nagy keresztény vagyok? Vagy Krisztusra ülsz, és esetleg egyáltalán nem mondod, hogy dicsérem az Urat. Csak szép csendben vagy. De a bizalmad, az életed Istenben van. Ő rá nézel, ő belőle merítesz, és tudatosan úgy döntesz, hogy visszautasítod a természeti gondoskodásban való bizalmat. Én se adom el a kocsimat, de nem ragaszkodom hozzá. Visszautasítom a ragaszkodást. Én is szeretem, ha van pénz a zsebemben, de visszautasítom, hogy ez legyen a biztonságom. Úgy döntök, hogy nem ülök rá ezekre. Ez az élet. Mondtam valami furát? Egész délután erről beszéltetek.
Két témáról, az egyikről pásztorsággal beszélt, most a másikról.
Értem. Haza is mehetünk. Úgyhogy a következő dolog, amiről beszéltünk, az a testiség és a bűn közötti különbség. És muszáj egy picit ismételnem, mert ez annyira fontos, annyira alapvető, hogy nem akarom, hogy ez csak úgy elmenjen a fejünk fölött. Ugye? És ez az a gondolat, hogy nem az a probléma, hogy bűnt követsz el. Nem a bűn a kérdés. Isten nincs ki... Oké, ki van akadva, de nincs kiakadva, ha te bűnt követsz el. Ugye? A Jobbnak... hogy hívják? Elifáz volt az utolsó? Elihu, ez az. Elifáz az egy másik volt, és az hülyeséget beszélt. Elihu, az a... Mi? Az azt mondta neki, hogy figyelj, most itt már nem tudom hány napja arról beszéltek, hogy minden miattad van Jobb. Mert túl jó vagy, túl rossz vagy, túl ilyen vagy, neked igazad van, te tévedsz, mintha körülötted forogna a világ. Figyelj Jobb, nézd föl az égre. Nézd, mit látsz? Felhőket. Mit csinálnak? Mennek. Oké. Most kövess el egy bűnt. Oké, elkövetem. Nézd fel a felhőkre, mit csinálnak a felhők? Hát ugyanúgy mennek tovább. Oké, és most csinálj valami nagyon jót. Valami nagyszerűt. És nézd fel a felhőkre, mit csinálnak a felhők? Meghatódtak. Nem, ugyanúgy mennek tovább. Figyelj, a te jóságod és a te bűnöd Istent nem rémiszti meg, és nem emeli fel. Csak igazából neked árt a bűnöd, és az embertársaidnak, és ezt mondja, hogy jobban. És a jóságod neked segít, meg az embertársaidnak. Istent igazából a kapcsolat érdekli. A kapcsolat. Úgyhogy sokszor, amikor vétkezünk, nem is sokszor, mindig, amikor vétkezünk, az nem más, mint az Istentől való elszakadásunknak a jelzője. Van egy nagy piros figyelmeztető jelzés. Halott vagy, nem vagy szellemben, nem vagy kapcsolatban Krisztussal, a saját székeden ülsz, nem Krisztuson ülsz. Piros lámpa, píp, 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 és azt úgy hívják, hogy bűn. Épp leüvöltöttem a feleségemet. Píp, 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 nem vagyok elég jó ember. Nem, nem, nem. Jobban kell fegyelmeznem magam. Nem, nem, nem. Píp, píp. Akkor mi a baj? Píp, píp. Nem vagy közösségben Istennel. Az a baj, hogy nem ő rá nézel, hogy nem ő az életed, hogy nem ő rajta ülsz. Ez a baj. Hó, de én megjobbítom magam. Én fegyelmezni fogom magam. Én jó ember leszek. Én igyekezni fogok. Ítélkező leszek, és kemény magammal, hogy vége legyen végre ennek az ostoba testiségnek. És jó keresztény leszek. Te nem érted az egészet. Még mindig rossz pályán játszol. Ha mindezt megteszed, és állati jó keresztény leszel, úgy értem kívülről, nagyon jól fog kinézni, lehet, hogy ugyanúgy nem leszel közösségben Istennel, mint amikor elbuktál. És a lényegen, az élet és a halál kérdésén nem változott semmi. Ezt értitek? Úgyhogy nagyon sokszor keresztények csak azért, mert nem követnek el nyilvánvaló bűnt, azt gondolják, hogy szellemiek. Azaz élnek, azaz közösségben vannak Istennel. És ne értsétek félre, ha nem vagy közösségben Istennel, helyzetileg akkor is élsz, örök életed van, el ne felejtsd. De tapasztalatilag, ez olyan, mint a feleségem. Mutassam a gyűrűm, mutassam a házassági anyakönyvi kivonatot, mutassam. Hát persze 2 éve nem beszéltem vele, na és akkor mi van? Hát kérdezd meg a feleségemet, el tudnám mondani, hogy mi van. Gyakorlatilag nem vagyunk házasok, ha 2 éve nem beszéltünk. Igaz? Ezt értitek? Istennel is. Ó, ő az én atyám, megváltott. Én Istennel járok. És mikor beszéltél vele utoljára? Úgy értem, úgy mint férfi a férfival. Hölgyekkel gondom van. Ti még soha nem beszéltetek vele, úgy. Jó. Oké, értitek ti ezt. Úgyhogy tehát elképzelhető, hogy már egy jó ideje testben vagyok. Igazából nem kavarom föl magam, nem élek egy megtört Istennel való bizalomban, egy ráhagyatkozásban. És közben még nem követek el nyilvánvaló bűnt. És esetleg pótszerekhez folyamodom. Tehát ugye ezt mondjuk, amilyen mértékben nem töltöm be ezt az ürességet Krisztussal, olyan mértékben lesz szükségem helyettesítőkre. Ugye? Férfiak, nem tudom, sokszor munkamániások, vagy hobbiznak, vagy nem tudom, mit csinálnak. Hölgyek, ezt ti mondjátok meg, hogy mi a módszeretek rá. Ugye várom a nagy őt, vagy épp gondom van a nagy ővel, vagy családozok éppen, nem tudom, milyen... Hogy? Csoki. Nem tudom. De és el vagyok a pótszerek, vallásos pótszerek is lehetnek, ugye? Ott van az igyekezet. Ez lesz a következő téma. És úgy tűnik, mintha minden rendben lenne. Tartom a formát, víz fölött vagyok, taposom lent, de még bírom. És valójában a lényeggel baj van. És Isten lehet, hogy megengedi, erről beszéltünk, hogy elkezdj elbukni. Mert nem akar bebetonozni ebbe az áll nyugalomba, ebbe a hamis békébe, ebbe a hamis életbe. Mert nem élsz igazán. A gólvonal előtt megálltál. És ott leültél, és kiabálod, hogy gól, gól! És a bírók meg ott állnak, és néznek rád, és azon tűnődnek, hogy hívják-e a... Mindegy. És Isten nem akarja. Ki akar rázni abból az állapotból, amely beéri kevesebbel, mint ő vele, mint a vele való élő és személyes kapcsolattal. Ez a kereszténység. Mit jelent kereszténynek lenni? Egy élő megtört, igazi, őszinte, normális kapcsolatban lenni Istennel, mint egy barátoddal, mint a szerelmeddel, mint ahogy csak két személy kapcsolatban lehet. Ugye ez a helyzetünk, fiak lettünk, mennyasszony vagyunk, a teste vagyunk, benn vagyunk a Szent Háromságban. Ez az élet. Ha nem gyakorlod, akkor ott vagy a gólvonal előtt, 3 centivel, és nem léped át. Ez a vallás csapdája. Ugye ez a vallás csapdája. Én már túl vagyok rajta. És nem is játszom a pályán. A stopper nem indult el. Közben azt hiszem, hogy győztesként futottam a versenyt. Közben még el se indultam. Nem vagyok a pályán. A vallásommal, amely nélkülözi ezt a közösséget. Úgyhogy lehet, hogy Isten megengedi, hogy gondod legyen. Hogy problémád legyen az életben. Megengedi, hogy elbukj. Hogy rágyere, hogy nincs rendben semmi. Nagy problémák vannak. Úgy értem, én egy állat vagyok. És nem is tudok rajta változtatni. És rájövök, hogy Istenhez kell kiáltanom. Az életemben a dolgok nem mennek úgy, mintha zsebre vágtam volna mindent. Istenhez kell kiáltanom. És Pásztor Kendének az üzenete tegnap ámulatosan jó volt az imáról, amely egy kapcsolat Istennel. És hogyha Isten nem várná tőlünk, hogy kérjünk, akkor lehet, hogy sokszor nem is mennénk. Ha Isten nem adott volna egy régi bűnös természetet és gyengeséget hozzá, akkor intenénk neki, kösz, hogy megteremtettél, adj egy kis lét, majd ha elfogyott, jövök újra. Ugye? Ha nem ezt csinálná? Kösz szép, jól el vagyok. Ne gyere túl közel, a zavarba ejt. Ne kérdezz túl sokat. Ne nézz bele az életembe. De Isten nem adta meg nekünk ezt a lehetőséget. Egy olyan helyzetben vagyunk, ahol muszáj mennünk hozzá. Hála Istennek. Jó ez? És néhány verset elkezdtünk megnézni. Efézusnál tartottunk. Ugye, Efézus 4.22. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd, és gonosz kívánságok miatt megromlott. Jó, tehát van egy régi emberünk, skizofrénia, nyugodtan jöhet. Tehát ez a tény, biblikus. Két ember van benned. Van a régi, az, akit szerintem így ismersz, és Isten azt mondja, hogy ez az ember meghalt. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. A régi. Galácia 2.20. Olyan ez, mint nem tudom hányan értetek egy picit a számítástechnikához. Azt tudjátok, ugye, hogy amikor letörölsz valamit a merevlemezről, akkor valójában az nem törlődik le, csak a gép megindexeli, és azt mondja, hogy ez a hely már szabad, ha szükséges, felülírható. De valójában csak beír az adott adatmennyiség elé egy rövid kis üzenetet, ami azt mondja, hogy halálra van ítélve. És ha jön új info, azt ide rá lehet írni. De amúgy ott van ugyanúgy. Na ez a régi bűnös természetünk. Amikor megtértél, akkor Isten megindexelte, és azt mondta, hogy letörölhető, de ugyanúgy ott van. És a rossz hír az az, hogy az operációs rendszerünknek még hozzáférése is van ehhez az adathoz. Úgyhogy néha futtatjuk a programot, és élünk vele. De valójában halálra van ítélve, ami azt jelenti, hogy megvan a lehetőségünk, hogy ne futtassuk, mert régen csak ez egy fájl volt. Most van egy új B-verzió, az új ember. És te döntöd el, hogy melyiket indítod, és melyikkel élsz. És a másik, hogy ugye egyelőre még sok adat van a régiben, és az újban alig van. Úgyhogy amikor valamit akarsz csinálni, könnyebb visszanyúlni a régihez. Ott van a sok info, hogy mit kell csinálni a feleségemmel, amikor gondom van vele. Le kell üvölteni a régiben, ott az adat. Pontosan mit kell neki mondani, hogy kell bántani, amikor megbánt, hogy kell visszabántani. Minden le van írva. Ott olyan anyagot tudnék adni erről, hogy... Jó, de dönthetek úgy, hogy nem futtatom, és azzal a kevéssel próbálok érvényesülni, amit az újban már tanultam. Ugye, bocsáss meg neki, ennyi, egy sor. De dönthetek úgy, hogy ezt futtatom. És persze, ahogy ide is több minden íródik, úgy egyre könnyebb hozzányúlni az újhoz. Nem fogom a régit futtatni, azzal mindig annyi gond van. Leszalad az is könnyen, csak aztán annyi gondom van, hogy sose fogy el. Feleségemmel is, meg Istennel is utána. Úgyhogy futtatom az újat. És amikor meghalunk, akkor tudjátok, mi történik? Megyünk a mennybe. Szerintetek, mi megy a mennybe? Csak az új, és ami abban lett írva. És a régiből zéro, nulla, semmi nem marad. Ezt érted? Ez a fafű pozdorja, amikor régiben élsz, és a régit táplálod, akkor egy halottnak, halottat etetsz, mint hogyha tudod, a pénzedet a kukába raknád, jön a kukás autó, és te még az utolsó pillanatban beleraksz még egy adag kis pénzt, és aztán nézel, hogy a kukás elviszi, és ennyi. Ez a régi életünk. Halálra van ítélve, de az új megmarad örökké. És ez van ideírva. Azt mondja, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Az új, az szuper. Az szuper. És nem is tud más lenni. A természeténél fogva szuper, míg a régi a természeténél fogva problémás. És ami a mi feladatunk, hogy megújuljunk hol? És hol még? Lelkünkben és az elménkben, igen. Azaz, az a részünk, amelyik képes dönteni, amely választ, az a részünk, amelyet igazából önmagunkkal azonosítunk, meg kellene, hogy újuljon. Olyan tudásra van szükségünk, ami a gyakorlat szintjére emelkedik. Tapasztalati tudásra. Ugye nagyon sokszor mi keresztények ötös dolgozatot tudunk írni a kegyelem tanáról. Igaz? De aztán, amikor élünk, akkor valahogy ez egy, mintha nem is számításba se jön. Tehát elbukom, és úgy elítélem magamat, hogy az csak úgy recseg. Holott előbb, két perccel ezelőtt a tesztben simán megírtam, hogy és meg kell bocsájtanom magamnak. Úgyhogy egy olyan módon kell tanulnunk, hogy az, amit megtanultunk, egy kormányzó tanná váljon a lelkünkben. És erről beszéltünk az első órán, emlékeztek? Hogy az elmélkedés, az Istentől való elkérése, az ő nézőpontjának az elkérése, imában hagyom, hogy ő megmutassa nekem, hogy ez mit jelent, hagyom, hogy ő megérintsen, hogy dolgozzon rajtam, hogy alkalmazza rám azt, amit megtanultam, hogy egy valódi belső átformálódás jöjjön létre, egy megújulás a lelkemben és az elmémben. És így képes legyek szokás szerint, életstílus szerint az újban élni, az újban. Mikor élek az újban? Amikor Krisztusban bízom, amikor őrá nézek, amikor tudatában vagyok a jelenlétének. Mint hogyha mindig fognám apa kezét. Nem vagyok, fogom a kezét, akkor is rossz gyerek vagyok. De szellemi rossz gyerek vagyok. Fogom apa kezét. És lehet, hogy amikor nem fogom a kezét, olyan jó gyereknek tűnök, de nem élek. Nem vagyok szellemi. Vallásos vagyok. Farizeus vagyok. Igyekvő vagyok. És Istennek ez a közösség kell. Ez számít. Úgyhogy Kolossé 3:1-17 lehetne olvasni. Hát nézzük meg. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Ugye? A ha tehát, ez ugye nem egy esetleg, hanem ha megtértél, akkor feltámadtál Krisztussal. Úgyhogy, mivel, és itt Kolossé elején ír erről, el vagyunk rejtve Krisztusban, mi is ott vagyunk, ez a valóság, van egy új teremtés, ez a valóság, akár egyetértesz vele, akár nem, te benned van egy szuperember, aki hibátlan, aki egy nap uralkodni fog Krisztussal, aki örökké él, örökös vagy, nincs mese, akár egyetértesz vele, akár nem. Ha tehát ez így van, akkor miért nem azokat a dolgokat keresed, amik az igazi természeteddel összhangban vannak? Ha feltámadtál Krisztussal, akkor azokat keresd, amik odafönt vannak. A gondolataimat mifelé irányítom? És megint ne értsétek félre, nem egy vallásosságról beszélek. Én például sokat dolgozom. De dolgozhatok úgy, hogy lefelé nézek, és azt mondom, hogy én nekem ezt meg kell csinálnom, élet és halál kérdése, teljesítenem kell, ez az én feladatom, és ha nem csinálom, meg éhen fogunk dögleni biztosan, és Isten se segít rajtam, ha én meg nem csinálom. Ez lehet az egyik. A másik pedig lehet az, hogy Uram, segíts, mert hogyha ezt meg nem csináljuk, akkor csodát kell tenned ahhoz, hogy ne halljunk. Ilyen persze azt is megteheted, ha bár nem akarok erre számítani, mert az Isten kísértés lenne. Úgyhogy én inkább megpróbálom elvégezni a munkámat, de nem megy túl jól, úgyhogy szeretném, ha megáldanál. Úgyhogy kérlek, áld meg, mert ezt meg kell csinálni. És nem az, ó, én csak a Bibliát olvasgatom egész napon, mert én nagyon szellemi vagyok, én az odafent valókat keresem, Krisztus. Nem, elmegyek dolgozni, de azt is vele csinálom. Ugye? Ezt értitek? Normális életet élek, de nem úgy, mintha az lenne a valóság, hogy én képes vagyok önmagamban bármit is megtenni. Nem vagyok képes. Vagy fogom apa kezét, és a dolgok jól mennek, vagy nem fogom, és baj van. Még akkor is, ha átmenetileg úgy néz ki, hogy jól mennek. Ezt értitek? Az odafent valókat keresem, de az odafent valóknak része az az élet is, amit élünk. Minden, ami hitben történik, örökké való. Minden, amit Krisztuson ülve, a székes analógiával élve, élek, az tökéletes. Ha fogom apa kezét, és vásott rossz kölyök vagyok, ott lesz a mennyben, és beszélni fognak róla. A Sanyi vásott rossz kölyök volt, de Istennel. És Isten kijavította, megnevelte, és illemre tanította. De a vásott kölyök kora is fel van jegyezve, mert fogta apa kezét. A másiknak meg, aki olyan áldott jó gyerek volt, a farizeusé, aki soha nem rakott... Oké, de nem fogta apa kezét. Nem volt a pályán. Stopper el se indult. A letörlésnél minden megy. Csak ő marad meg, ha megtért. Mint aki tűzön ment át. Ott egyszág atyába. Két dolgot fog ugye Szent Péter osztogatni a menny kapujában. Bukós is volt, meg alsó nem üt. Ez is biblikus, majd mindjárt nézzük. Jó, a Szent Péter része az nem, de... Hát ha néhányan úgy jutunk a mennybe, mint aki tűzön ment át, úgy érted, akkor ez, hogy a gatya is kelleni fog. És ugye a sisak is utána, ezt már egyszer megbeszéltük. Jó. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és kapcsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban, hogy megtértetek, vessétek le magatokról mindezt, hisz már nem azok vagytok, akik ezeket teszitek. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert már levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt nincs már többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindenezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert ez tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással éljetek szívetekben az Istennek. Énekeljetek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Oké, tehát ez egy nagyon szép kis felsorolás volt. Igaz? De van itt munka. Ne viccelj, ha azt mondtad, nincsen. Hát csak ezt elolvasom, depressziós leszek. De nem értitek a miértet? Nem hallottátok? Mert levetkőztétek és felöltöttétek. Mert választottak, szentek és szeretettek vagytok. Mert meghaltatok és elvagytok rejtve Krisztusban. Mert a régi elmúlt is minden újjá lett. Mert van egy új ember, aki tökéletes igazságban és szentségben teremtetett. Mert mindez így van. El van intézve. Miért akarnátok másképp élni? Törekedjetek erre. És Isten bennetek ezt meg fogja csinálni. Ez egy gyümölcs lesz. Menjünk tovább a versekben. De csak itt azt az egyet tisztázzuk, hogy a 9-10. Vers az ok. Oké? Okay? 9-10. Ne hazudjatok egymásnak. Miért? Mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Minden nap új vagy. Minden nap tiszta lapod van. Minden nap egy mértékkel jobban hasonlítasz Krisztusra. Egyre jobban megismered őt. Jó. János 14:6. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Jó, itt csak gyorsan zárójelesként, hogy ugye ez nem azt mondja, hogy én megmutatom nektek az utat, az igazságot, megmondom nektek az igazságot, és megmutatom az életet. Ugye? Szeretnénk ezt így hallani. Ugye? Nem. Jézus azt mondja, én vagyok az. Ha? Én vagyok az út. Ez azt jelenti, hogy rajtad járjunk, vagy hogy? Hát igen, oké. Okay. Az út mi? Az út az egy eszköz, amin keresztül valahova eljutsz, ugye? Az ember bárhová, bármilyen eredményhez, helyre, bárhogyan, bárhová, csak Krisztuson keresztül juthat el. Ha én akarok valamit csinálni, Krisztus az út. Ő az igazság, a szó, amit itt használ, az a valóság szinonimája. Ő az a tér, az a környezet, amiben egyáltalán létezel. Ő benne létezel, ő a valóság, ő az igazság, ő a végső válasz, a végső környezet. És ő az élet, azaz ő az egyetlen kapcsolat, amely számít. Ő az elsődleges közösség, az elsődleges kapcsolat. Ugye az élet ezt jelenti. Én üres vagyok, és kapcsolatban kell lennem valamivel, vagy valakivel, hogy az ürességemet betöltsem. Szomjas vagyok, innom kell. És ez a kapcsolat, amikor iszom, ez az élet. A halál meg, amikor nem ihatok, el vagyok választva. Ugye élek, itt vagyok a földön fizikailag, meghalok, el vagyok választva mindattól, amiben éltem. Ugye? És azt mondja, én vagyok az élet. Én vagyok a kapcsolat. Jó, és akkor az utolsó rész, amit megnézzünk, utolsó előtti, János 15. Én vagyok az igazi szőlőtő, első vers, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, ez a jó hír, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Ugye megtisztításról beszélt. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Oké, mi az elvárás? Hogy gyümölcsöt teremjünk. Oké. Ezt a képet értitek? Én ezt nagyon sokáig nem értettem. Mi ez a szöveg a Bibliában állandóan erről a gyümölcstermésről? Mondd meg, mit kell csinálni, és megcsinálom. Mi ez a maszatolás itt, a gyümölcstermés, meg nem terem gyümölcsöt? Mi ez? Annyira nem értettem. Oké. A gyümölcs, oké, láttatok már erőlködő fákat? Erőlködő körtefát? A körtefának mi kell ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen? Hát el kell ültetni, ugye kell, hogy essen rá az eső, süssön rá a nap. Meg kell, hogy maradjon az élet környezetében, ugye? Ami táplálja őt. És ennek teljesen természetes következménye az, hogy ahogy ő csak ott van, nő, mint a dudva, mint a körtefa, az egyszer csak ott a gyümölcs. Kis idő, egy kis eső, egy kis föld, magától megtörténik. Ezt értitek? Nem melózott érte a körtefa. Az úgy megtörtént. Mi volt a lényeg? Hogy megmaradt a helyén. Sütött rá a nap, esett rá az eső, és megmaradt a földben. Mit mond itt nekünk Jézus? Hallottátok az előbb? Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőntőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az mit csinál? Mi történhet? Mi az egyetlen esély, hogy ne teremjen gyümölcsöt? Ha bűnt követel. Igaz? Igen? Nem. Akkor mi? Az egyetlen probléma? Ha nem marad meg benne. Igaz? Mi ő benne, és ő mi bennünk? Mi most a nagy kérdés? Hogy? Fogom. Az én nagy kérdésem az lenne, hogy kell apa kezét fogni? Úgy értem. Ha ez a szűk keresztmetszet, hogy meg kell maradnom benned, akkor az a kérdésem, hogy kell ezt csinálni? Én nagyon fogok igyekezni. Én úgy megmaradok benned. Ha-ha-ha! Senki nem marad meg úgy, ahogy én. Mondd, hogy kell csinálni. Ugye már kis agyam rá van állva erre, hogy mit kell csinálni. És olyan rendestől el is mondja. 9. vers, ott mondja el, mit kell csinálni. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Itt álljunk meg. Ezt értitek? Mondom még egyszer, ahogyan, ezt Jézus mondja, engem szeretett az Atya, azaz, ahogyan a tökéletes, örökkévaló Atya Isten szerette a tökéletes, örökkévaló Fiú Istent, úgy szeretlek én is titeket. Nem úgy, mint ahogy te az aranyhörcsögödet. Vagy ahogy a gyerekedet, vagy ahogyan téged szeretett a papád vagy a mamád, hanem tökéletes, teljes szeretettel. Jó, és itt van a tennivaló. Maradjatok meg az én szeretetemben. Hát, nem tudom. Lehet. De ez volt az utolsó. Jó ötlet, köszönjük. Igen. Ezt értitek? Mit jelent megmaradni? Hogyan maradok meg Krisztusban? Hát, hogy igyekszek jónak lenni, hogy nem követek el bűnt, hogy a hetente háromszor vagyok gyülekezetben, olvasom a Bibliámat, imádkozom délben, délután, este, éjfélkor és reggel. Az összes új szövetségi törvényt betartom, ahogy az előbb olvastuk, van egy csomó, ugye? Nem. Maradj meg az ő szeretetében. Hogyan maradok meg valakinek a szeretetében? Mit jelent megmaradni valakinek a szeretetében? János, 1 János 4 beszél erről, ugye? Hogy aki fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben, mert a félelem gyötrelemmel jár. De a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Megmaradni a szeretetben annyit jelent, hogy elhiszem, hogy szeretnek. Hogy gondolkozom rajta, hogy megértem, hogy ahogyan az atya szerette a fiú, teljes elfogadás, teljes szövetség, megingathatatlan közösség, harcolok érted, ha kell, bármit megteszek érted, meghalok érted, ha kell, szeretlek, te vagy a lényeg, te vagy a szemem fénye, szeretlek, érted élek, szeretlek. És hogyan nem maradok meg ebben? Hát ez nem igaz. Hát lehet, hogy a Szabó Petit azt így szereti, de engem biztos nem. És már nem maradtam meg. Egyszer nem, nemet mondok rá. Visszautasítom. Ez egyik módja. A másik módja meg az, hogy nem felszínes vagyok vele. Hát szeret, ja, mint én az aranyhörcsögömet. Én is adok neki enni. Néha. És Isten is biztos. Hát mennyi, annyi ember él, hát mennyi ideje van velem foglalkozni. Tudja ő, hogy milyen gondjaim vannak. Hát persze szeret. Vallásom előírja, kell ezt mondogatnom. De hát, mennyire szerethet, ha így élek? És mit csinálok? Nem maradok meg a szeretetében, mert egy felszínes, közhelyes gondolkodással nézek rá, és azt mondom, hogy itt nincs semmi igazi érték. És ugye, hogy élünk? Azt szerint, a törvény szerint élünk, ami alá helyezzük magunkat. A tapasztalatunk sokszor olyan, amilyen a hitünk. És egyébként itt mondja a folytatást, ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. És a vallásos szív ezt is úgy olvassa, na tessék, megint itt a munkaprogram, úgy maradok meg a szeretetében, ha betartom a parancsolatait. De ez van ide írva. Ide az van írva, hogyha megtartom a parancsolatait. Úgy is mondhatnám, hogyha megőrzöm a parancsolatait. Jakab ír erről, ugye? Mutasd, és van egy összefüggés, ha én megtartom a parancsolatait, ha egyet értek vele, ha gondolkozom rajta, hogyha ha méltónak tartom arra, hogy megőrizzem az emlékezetemben, ha megújul az elmém, ha gazdagon lakozik benne Krisztus beszéde, ha egy kormányzó tanná válik, ugye? Ha megmaradok ebben, ha megőrzöm, akkor lehetséges, hogy ez ne bukjon ki valahol cselekedetekben is. Jakab erről beszél. Megmutatom neked a hitemet a cselekedeteim alapján. De az nem úgy van, hogy cselekszem előbb, hanem úgy van, hogy hiszek előbb. És a hitemnek lesznek cselekedetei. És ezt kéri Krisztus. Őri, én azt mondom neked, hogy szeretlek. Ezt az üzenetet őrizd meg, forgasd a szívedben, tartsd meg ezt a parancsolatot, hogy szeretlek. És olvasd a Bibliát, a Biblia egy szerelmes levél. Isten minden parancsolata vagy megment téged a bűntől, attól, hogy kinyírd magad, ugye ez a fegyelmezés része, vagy azt meséli, hogy Isten mennyire szeret. És a kettőt rakd össze. És nem csak úgy lehet összerakni, ugye, hogy Isten egy fenyegető önkény úr, aki alig várja, hogy agyonüssön, ugye, mert annyi gondja van velem, mindig mondja, hogy ezt tedd, azt ne tedd, és aztán meg szentimentálisan szeret. Nem, össze lehet ezt úgy is rakni, hogy szeret feltétel nélkül, de nem akarja, hogy árts magadnak, ezért fegyelmez is. Ugye? Ugyanaz a kép. Vagy ugyanaz a helyzet, csak másképp értelmezem. Úgyhogy őrizd meg a parancsolatait. És így egyre teljesebb lesz a képed Isten szeretetéről, és így megmaradsz benne. Azaz rajta ülsz a széken, azaz élsz, azaz élek, de már többé nem én, Galácia 2.20, hanem a Krisztus él bennem. Mert abban a pillanatban, ahogyan ő ránézek, ahogyan megmaradok a szeretetében, azaz csak egyszerűen itt vagyok a helyzetben, meg kell csinálni ezt a munkát, és éjjel halunk, ha nem. És egyszer csak váltok, és azt mondom, hogy köszönöm, hogy nem vagyok egyedül, csak ennyi. Köszönöm, hogy szeretsz. És olyan, mintha egy kapcsolót fölkapcsoltam volna. És az áram, Krisztus élete elkezd áramlani rajtam keresztül, és elkezdi megteremni a gyümölcseit. izzadság, verejték nélkül. Aki megmarad ő benne, az terem sok gyümölcsöt. És ugye itt van a közösségnek a része a hatodik verstől, itt van a fekete leves rész, ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett szőlővesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyi, tűzre vetik, és elégetik. Jó, hetedik vers. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, itt jön a közösség. Kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, figyelj! Istennek az lesz a dicsősége, azaz ezzel fog dicsekedni. Nem azzal, hogy te nagyon ügyes voltál, hanem ezzel, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Azaz azt jelenti, hogy én nem vagyok nagyon ügyes, én nagyon ügyetlen vagyok, de megmaradok ő benne, ő szeret engem, és az ő szeretete egyszer csak meglátszik rajtam. És ezzel fog Isten dicsekedni. Azzal, amit én nem is csináltam meg, hanem ő csinált meg bennem és rajtam keresztül. Ezt értitek? Szerintem Pétert érdekelni, mi van ezzel a lemetszik, kivetik és elégetik résszel. Hát erre én is kíváncsi lennék. Kinek van erre tippje? Csak hogy akkor ezt is tegyük a helyére. Igen, ez lehet az egyik magyarázat, ugye, hogy haszont, hogy ha nem maradok meg én ő benne, akkor gyakorlatilag a földi életem haszontalanná válik, ugye, mint a bémaszék ítélet a korintusiakhoz írt levélben, ezt is fogjuk majd nézni. Fa fű pozdorja az életem, semmi másra nem jó, mint hogy összegyűjtsék és elégessék, és megyek a mennybe, mint aki tűzön ment át, és az alsógatya osztásnál én leszek az első. Igen, abszolút. Egy másik lehet az isteni fenyítésnek a képe. Ugye megint az, hogy Isten bánik velem a földi életemben, és nehézséget hoz az életembe, hogy aztán mégiscsak gyümölcsöt teremjek. És én azt gondolom, hogy inkább az első nehéz rész szól erről. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja. És itt a lemetszi szó, ha jól tudom, a görögben az a kifejezés, ami egy ilyen szőlős gazda kifejezés, ami a felemelnit jelent. Tehát ez egy olyan cselekedet, amit a szőlős gazda azért hajt végre, hogy egy olyan szőlővesző, ami nem terem gyümölcsöt, mégis gyümölcsöt teremjen. Igen. Jó, tehát...
Akkor nem le, hanem meg.
Megmetszi. És már jobban is hangzik.
De ha le, akkor fáról le.
Akkor lemetszi, igen. Ez lehet egy fordítási gyengeség.
De jó, tehát... A kérdésem, hogy honnan metszi le, és akkor már nem lesz rajta.
Igen. Úgyhogy nem, tehát azért mondom, tehát ebben a szóban nincs benne a levágás. A megmetszés, igen, az benne lehet, de a felemelés, én úgy emlékszem, ezt jelenti. Ugye vannak a szőlőágak, amik így lehajlanak a földre, és a földön fekszenek, azok nem teremnek gyümölcsöt. Nem értek a szőlőszethez, de általában a fölemeldőket az segít. És azt hiszem ez a szó van a görögben. Jó. Oké, vallás vagy személyes kapcsolat, ez a következő nagy részünk. Galácia 5.16-tól 19-ig. Hát majd még nézzétek meg, jó? De most azt mi már ugorjuk. Rendben. Úgyhogy csak itt megállás, a megállás kedvéért. Ezt értettétek, amiről most beszéltünk? Ez jó? Ez fontos? Igen. Egy jó a kérdés. A példázatokkal mindig vigyázni kell. Tehát egy példázatot, ha minden részét
lehet,
szó szerint...
Ez lehet, hogy nem lehet gyümölcsöm se, és akkor megyek majd a gatyaosztáshoz. Ez lehet.
Igen. Így van. Tehát a gyümölcstermés az egy olyan dolog, hogy ha soha nem mutatkozik meg rajtam, az probléma. De azt hiszem, hogy az úgy van, hogy időnként szellemben vagyunk, és termünk gyümölcsöt, és aztán időnként meg nem. És ez... minden keresztényen így van. És azt hiszem, hogyha megnéznénk a konkrét óraszámot, hogy hányszor termünk gyümölcsöt, és hányszor nem, akkor elég kiábrándító lenne a mérleg. De ami fontos, hogy a képek, amiket egy példázat használ, nem lehet belőlük egyenesen tant levonni, hanem mindig értelmezni kell, és egy példázat egy szellemi igazságot akar kiemelni és érthetővé tenni. És itt az igazság az, hogy ebben a bizonyos közösségben kell maradnunk ahhoz, hogy az életünk maradandó legyen. És amikor nem vagyunk ebben a közösségben, akkor igazából semmit sem tudunk tenni, ami maradandó. Ugye ez a vers is ott van benne, hogy nélkülem semmit se tudtok tenni. Hát dehogy is nem. Hát ez se igaz így. De igaz úgy, hogy semmi maradandót nem tudunk tenni. Tűzre valót igen, de maradandót nem. Jó. Ugye az örökké valóság szempontjából. Rendben, vallás vagy személyes kapcsolat. És ez megint a kihívásunkról szól. Mert nagyon könnyű, ahelyett, hogy ebben a kapcsolatban élnénk, a kapcsolatról szerzett tudásunkban élni. Az élő kapcsolat helyett egy formában. Élő igazi kereszténység helyett vallásban. Mint a feleségem. Van nekem jegygyűrűm, meg anyakönyvi, házassági, nem tudom milyen kivonatom, de ha megkérdezed a feleségemet, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nincs igazi kapcsolatunk. Egy vallásban élsz, Sanyi, a házasságoddal, nem egy igazi kapcsolatban. És a vallás legfőbb jellemzője az, hogy az emberi cselekedet van a középpontban. Az én teljesítményem, az én igyekezetem. A vallásban az ember megpróbál egy sokszor kitalált normarendszernek megfelelni, amely megfeleléssel elvileg megelégíti Istent, és ezzel egy szellemi életet él. De ez nem igaz. Ad egy nem működik, tehát nincs olyan normarendszer, aminek tartósan meg tudnék felelni. Mindig elszúrom. Ad kettő, attól, hogy valahogyan viselkedek, valamilyen cselekedetrendszert produkálok, attól még nem biztos, hogy élő kapcsolatban vagyok Istennel. Ugye ez megint a házassággal. Én jöhetek a feleségemmel, és foghatom a kezét, és amikor itt vagyunk, akkor mosolygunk, és csevegünk, és ti nézitek, és milyen nagyszerű a kapcsolatuk. És közben lehet, hogy nincs igazi közösség. És ugyanez a helyzet Istennel. Én hívő vagyok, gyülekezetbe járok, és lehet, hogy nincs igazi közösség. És ez itt a kihívás. És itt a választási lehetőséged a következő. Mindig két állandó valamelyikével gondolkozol. És ez az egyik, az önigazság. És a versek erről Filippi 3.9, 2 Korintus 10.12-13, Róma 10.3, Lukács 18, lassabban mondom, igen. 2 Korintus 10.12-13-ig, Róma 10.3, Lukács 18.11-14, és Róma 5.17. Jó, az önigazság, és a Lukács 18-at el fogjuk olvasni. Jó, és a többiről meg emlékeztek, ez az egész nem ér semmit, ha nem elmélkedsz rajta otthon. Ha mindazt, amiről itt beszélünk, nem viszed át az élő kapcsolatodba Istennel, akkor gyakorlatilag csak a fejedet növeszted. Az se rossz, lehet, hogy később majd a hasznodra lesz valahogy, de igazából szükség lenne arra, hogy elmélkedj, gondolkozz ezen. Lehet, hogy nincs időd rá, hogy 3 órát leülj, de tudod, ír ki 3 verset magadnak egy sajtpapírra, és napközben olvasd el néhányszor, és miközben vezetsz, lehet, hogy a gondolataidban ott lesz, és Isten meg fogja áldani. Ha kérsz, kapsz. Nem a teljesítményed számít itt sem, megint a hozzáállásod. Szomjas vagy erre? Kell ez neked? Jó, csak annyi, hogy a verseket tessék megnézni. Lukácsot ígértem. 18. Azt mondja, 9. verstől. Tizediktől. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. Egy pap meg egy mafiózó. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő itt. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Úgyhogy a farizeusnak volt egy saját igazság rendszere. Én tudom, hogy mitől igaz valaki. Attól, hogy tizedet ad, hogy böjtöl hetente kétszer, meg én jó ember vagyok. Nem úgy, mint ez itt. És közben Istennek meg mi kell a kapcsolat. A farizeus bement, de csak magával beszélt. A vámszedő bement, és Istenhez kiáltott. Igazán Istenhez kiáltott. És Istennek ez tetszett. És mindenki bűnös. A vámszedő ugyanúgy, mint a farizeus. Na, a farizeusnak is azt kellett volna mondani, hogy bocsáss meg nekem, Istenem. Jó, és a másik állandó, amivel gondolkodhatunk, az a Krisztustól kapott igazság. Az igazság ajándéka. És Róma 5.17-et megnézzük. Ha pedig az egynek elbukása miatt úrrá lett a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Tehát van két alapja annak, ahogy gondolkozom. Minden ember elfogadott akar lenni. Jogilag, igaz, méltó. Milyen alapon vagy te itt, Schlingloff Sanyi? Milyen alapon dumálsz te itt 30 embernek? Azon az alapon, hogy én vagyok itt a tanár. Ezen az alapon. És van egy felülről delegált tekintély, amellyel joggal itt vagyok. De lehetne egy másik alap is, miszerint a tanár éppen beteg, én beslitszolok, önmagamat kijelölöm itt valakinek, és elkezdem osztani az eszet. És ez az önigazság. Egy hamis alapon vagyok méltó vagy jogos. Ugye? És mi emberek, ugye, akik ahogy élünk Krisztus nélkül, igazából csak relatív, viszonylagos alapot találtunk arra, hogy elfogadottak legyünk. Miért vagyok elfogadott? Mert nem vagyok rossz ember, azaz nem vagyok olyan, mint az a vámszedő ott. Miért vagyok elfogadott? Miért van jogom élni? Hát azért, mert igyekszem a legjobbat adni. És itt vannak különféle mércék, aminek többnyire az én teljesítményemhez van köze. A dolog rám néz, én vagyok a dolgok mértéke, és ennyi. A másik, az a tulajdonított igazság, amely egy felülről delegált igazság, Krisztus ajándéka. Azt mondja Róma 3.23-ban, hogy azt mondja, hogy igazságát megmutassa 25-ben, 26, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. Azaz, miért vagy te igaz, Sanyi? Mert Krisztus igazzá tette engem. Ki az a Krisztus? Mindenek ura. Milyen alapon tett ő igazzá? Úgyhogy meghalt értem. Kifizette a bűneimet. Isten igazságossága megelégítetett egy valós fizetséggel, és én szabad vagyok. Sőt, többennél nem csak, hogy kiengedtek a börtönből és kifizették az adósságomat, de örökbe lettem fogadva. Az igazságosságom az, ami Istené. Isten úgy szeret engem, ahogyan az atya szereti a fiút. Mit csinálsz te itt a trónteremben, az örökkévaló Isten tróntermében, amikor ő tárgyal az angyalaival? Hát mit csinálok itt? Hát csak úgy itt vagyok. Milyen alapon? Hát olyan alapon, hogy én vagyok itt az örökös. És apa, szeretném, hogyha abba hagynál itt most a tárgyalást, mert fontos kérdésem van hozzád. És apa azt mondja, angyalok, várjatok, beszédem van a fiammal. Mondj csak, Sanyika. Milyen alapon? Az örökbefogadottság, a tulajdonított igazság alapján. Igaz vagyok. Milyen alapon a bárány vére megtisztított engem? Isten tette, tökéletessé tett engem. És a teljesítményed? Kit érdekel a teljesítményem? Hát mit tudok én ahhoz hozzátenni, vagy elvenni, amit Isten megcsinált? Vagy ez egyikkel gondolkozol, vagy a másikkal. Az egyikben mindig halálra vagy ítélve, a másikban mindig szabad vagy. Vallás vagy személyes kapcsolat? Te választasz. Jó, azt mondja, hogy a szentség, hó, ezt szeretjük ezt a szót, vallásos körökben, főleg szentnek kell lenni. E mi igaz is? Csak hogy a szentségnek semmi köze a teljesítményedhez. Oké. A megszentelődés, amikor egyre inkább éled azt a szentséget, amit kaptál ajándékba. A szentség semmi más nem jelent, mint hogy el vagy különítve, félre vagy téve egy célra. Én megszentelem az órámat. Ez most egy megszentelt óra. Félre raktam. Elkülönítettem. Hogy? És senki nem merjen hozzányúlni. Mit tett az óra? Hát csak elszenvedte, hogy megszenteltem. Jó? Amit ő megtehet, ha van egy kis szabad akarata, hogy beletörődik, hogy meg van szentelve, és el is kezd úgy viselkedni, mint aki meg van szentelve. Ez a mi helyzetünk. Ugye mi meg vagyunk szentelve, csak nem mindig teszünk úgy. A megszentelődés az az a folyamat, amikor én kezdek beletörődni abba, hogy szent vagyok, és elkezdek lassan úgy is viselkedni. Ami nagyjából abból áll, hogy megmaradok a szeretetben, hagyom, hogy szeressenek, az gyümölcsöt terem bennem is, jé, ott vannak a megszentelődött tettek. De a lényeg az egészben, az nem a bűn eltörlését jelenti, és nem a földi tökéletességet, hanem hogy többé nem a gonosz különböző fokozataival vagyunk elfoglalva, hanem az örökkévalóság Istenével. Megszentelődni annyit jelent, a szentség annyit jelent, hogy elszakadunk a gondolkodás sátáni uralmától, ami a jó és rossz tudásával kezdődött. Hogy az önigazságomban élek, ahol én döntök helyes és helytelen felől, mérce és mérce között én választok. Szentnek lenni annyit jelent, mint egyetérteni Istennel. És Isten többek között azt mondja, hogy ha azt mondod, hogy nincsen bűnöd, önmagadat csapod be. A bűn benne van a képben. Én lehetek szent, miközben vétkezem. Na ez hogy van? Hát úgy, hogy nem értek vele egyet. Elestem, elbuktam, atyám, bocsáss meg. Azonnal helyreállok, és fedhetetlen vagyok. 1 János 1.9. Ha megvallom bűneimet, hű és igaz, megbocsátja a bűnömet, és megtisztít minden gonoszságtól. Végez bennem egy tisztító munkát, amin keresztül lehet, hogy nehezebben fogok legközelebb elbukni. Lehet, hogy egyik pillanatról a másikra megszabadít egy gyengeségtől. Lehet, hogy évtizedekig benne hagy. De azt mondja, hogy ha velem vagy elfoglalva, ha az én igazságom szerint élsz, akkor szent vagy. Tökéletes, fedhetetlen. És Dávidról feljegyezték, hogy mindenben tökéletes volt, kivéve az Úriással megesett dologban. Hol volt Dávid mindenben tökéletes? Ne vicceljetek! Hát annyi hülyeséget csinált, le is van írva a Bibliában, még ha elhallgatta volna Isten legalább. Nem, de az ő igazsága szerint, ahol ő igazzá tette azt, aki a megváltóban hisz, azt szerint, az igazság szerint Dávid tökéletes ember volt. Kivéve azt a 9 hónapos sztorit, ahol a saját igazsága szerint élt. Egészen addig, amíg Isten be nem kopogtatott az ajtón. Úgyhogy a Istennek egyedül a hit tetszik. És ez egy nagyon fontos gondolat. Zsidó 11.6. És remélem, hogy ez a gondolat ez megmarad nektek. Ez talán a mai napnak a legfontosabb gondolata. Zsidó 11.6. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát Istennek valahogy valami furcsa módon a hit a lényeg. Erre azt kéne, hogy kérdezzétek, akkor mi az a hit? Mi az, hogy hit? A hit, itt kicsit előbb mondja, a hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit pont az elme hozzáállása. A hit az az, hogy mit tartok valósnak, miről vagyok meggyőződve. Krisztus szeret téged. Mit akar Isten? Hitet. Mi a hit? Hát igen, Krisztus meghalt, értem a kereszten. Wow, meg mondta is, hogy szeret. Igen, én igaznak tartom, hogy szeret. A valóság az az, hogy Isten szeret engem. Ez a hit. Meg vagyok győződve valamiről, ami nem látható. Ez a hit. Nem az én munkaprogramom, nem az én teljesítményem, hanem elfogadása annak, amit Isten megtett, és amit kijelent. Ez a hit. Ezt akarja Isten. Egyetértést. Meddig tart még, hogy mást mondasz, mint amit én? Hány valóságot akarsz? Gondolod, hogy a mennyben neked lesz egy saját univerzumod, ahol a saját kis törvényeid lesznek életben? Nem, mindenki az én univerzumomban él. Értse egyet vele! Nem érdekel engem a te teljesítményed, de érts egyet azzal, ami van. És én szeretlek. Hidd el! A bűneidet kifizettem. Hidd el! Nem kárhoztatlak, Róma 8.1. Hidd el! És ehelyett jön a vallásos ember, és mit csinál? Ó, én vétkem! Ó, én vétkem! Egy hétig nem is fogok imádkozni, mert elbuktam. És nem vagyok méltó Istenhez. Megjobbítom magam, nagyon fogok igyekezni. És Isten azt mondja, hogy ez nem tetszik nekem, mert te nem hiszel. Nem hiszed el nekem, hogy én ezt már elintéztem. Te azt hiszed, hogy nem intéztem el, és neked kell még elintézned. És ezzel gondom van, a vallásos igyekezet csípi az óromat, mert nem hisz nekem, mert nem hisz abban, amit én megtettem. Azt mondod, hogy hazug vagyok. Nem mondom, de hogy is mondom, de igyekszel elvenni a bűnödet, miközben én már elvettem. Akkor mi vagy? Akkor nem vettem el a bűnödet? De igen, akkor te miért próbálod elvenni? Hát. És jobb, ha csendben vagy ezután. És azt mondod, hogy bocsáss meg, Uram. Nem hittem. Mi kell ahhoz, hogy megszabadulj? Hit. Az nem munka. A hit munkája. Hiszem, hogy nem vagyok bűnös, hiszem, hogy nem vagyok bűnös. Semmi köze hozzá. Isten elintézte, hogy a bűneid a pokol, a tenger fenekére vannak vetve. Meghaltál a Krisztussal, akár hiszed, akár nem. A hit mindössze nem létrehozza ezt a valóságot, hanem csak elfogadja. És ez a hit kell Istennek. Oké. Zsidó 11.6. Mire néz Zsidó 11.6? Zsidó 10-re, 14-re és 38-ra. Nézzük ezt meg. Ugye hit miben? Zsidó 10-10. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Ki szentelt meg minket? Nem te? Nem a te jóságod? Benne volt a jóságod ebben? Bármilyen teljesítmény, a vallás benne volt ebben? Belehúztál és nagy nehezen kiérdemelted a szentséget? Benne volt? Olvastuk valahol? Nem. Az van ideírva, hogy Isten akarata szentelt meg Jézus Krisztus testének a feláldozása által, azaz Isten akarta, a munkát Krisztus végezte, és hogyan? Egyszer s mindenkorra. Egy időre nagyjából? Nem, egyszer s mindenkorra. Meg vagy szentelve. 14. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hány áldozattal? Egyel, mennyi időre? Örökre. Mivé tette? Tökéletessé. Kiket? Kik a szentek? Ti. Oké. Mit kell neked csinálnod? Bólintani. A nap 24 órájában. Ezt kéri Isten. Semmi mást. Semmi mást. De elbuktam! És ki mondta, hogy nem fogsz? 1 János 1.9-et tessék elolvasni. 8-at meg 10-et is. A bukásod ténye semmissé teszi ezt a valóságot? Akkor tessék hinni. Tessék egyszerűen egyetérteni vele. Oké. Sose fogunk végezni, de ez jó, attól még ez jó. A következő nagy témánk, a keresztény látszólagos ellentmondásban él. Egyfelől fedhetetlen, másfelől pedig bűnös. Filippi 3.12. Túl sokat lapozok. Azt mondja, hogy nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus testvéreim. Én nem mondom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfeledve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Tehát Pál azt mondja, hogy még nem értem el, még nem vagyok ott. Ami mögöttem, azt elfelejtem, nekifeszülök, és megyek. És aztán a következő vers, akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Az előbb mondta, hogy még nincs ott. Most meg azt mondja, hogy tökéletes. Itt van egy kettősség. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek, ellenben amire eljutottunk, az szerint járjunk. Úgyhogy van egyszer egy tapasztalati és egy helyzeti igazság. Helyzetileg tökéletesek vagyunk. El van intézve. Isten lejátszotta. Szent vagy. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé lettél téve. Az új ember valóságos szentségben és igazságban teremtetett. De még megvan a régi. És futtathatod a programot. Isten nézőpontjából már csak az új létezik. Lát téged a mennyben úgy, hogy a régi már le van törölve. De most jelenleg a mindennapi életben gyakorlatilag ott van a régi, és látod, ahogy él, ahogy vétkezik, és egy ilyen tudathasadásos állapotban bírsz élni. Miért? Hogy újra meg újra válasz, hogy kinek hiszel. Hogy újra meg újra dönts amellett, hogy Krisztus igazat mond, és ez benne van a magyarázatban, én ővele értek egyet, az én igazságom nem a teljesítményem alapján van, hanem Krisztustól. És ezt a függést, fogni apa kezét, ülni az ő székén, ő benne bízni, az ő igazságát elfogadni, ez tréningeződik, ez a döntés, azzal az egyszerű ténnyel, hogy a régi bűnös természetünk, amíg élünk, velünk marad. Ha ez nem lenne, akkor a lelkünk nem erősödne meg ebben a kapaszkodásban, ebben a bizalomban, ebben a Krisztusban való bízásban. Ez a körülmény, ez a nyomorult, átkozott világ, amiben élünk, a tökéletes kiképző pálya erre. És a csapda itt az, hogy visszatérsz a régi bűnös természettel való harchoz. Hogy ránézel a bűnödre, megriadsz tőle, és eldobod Krisztust, és elkezdesz egy önmegjobbító programot. És mi történik? Minél inkább harcolsz a régi bűnös természettel, annál erősebb. Ugye ezt a folyamatot beszéltük, ugye? A lelkiismeret beindítja az akarat a test energiáját, és a test mit tud csinálni? Csak vétkezni. A régi csak vétkezni tud. Róma 7.21-23. A vallásos ember, aki a törvény alatt él, állítom, hogy ő él a legnagyobb kísértésben. Állandóan nem gondol a citromra. Azt mondja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, ugye ez a vallásos igyekezet bennünk, csak a rosszat tudom cselekedni, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul el a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus. Úgyhogy a lényeg, a törvény a bűn ereje. És melyik az a vers? Várjunk, hol van? Azaz, mennyi? 1 Korintus? 15-50 valamennyi, így van. Itt föl volt írva valahol. Nézzük meg, hát elég fontos az ahhoz. 1 Korintus 15. 57. 56. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Ugye is Róma 5-ben is van ez, hogy nem, Róma 7-ben. Mit mondjunk tehát a törvény, bűn, szó sincs róla, viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. 8. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Úgyhogy itt arról van szó, hogy ahogy egyre inkább nem akarom tenni, egyre inkább teszem. Mit tehetek? Add fel! Ez egyetlen. Kapitulálj! Végre érts egyet! Reménytelen! Nem tudom megnyerni ezt a harcot. Nem tudok tetszeni Istennek testből. Feladom. És akkor mi a megoldás? Krisztus, aki megszabadít. Ez volt a válasz. A 20. vers felkiáltott, ugye? Azt mondja, ki szabadít meg? Hála Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Galácia 5:1-6 is erről beszél. Azt mondja, hogy amit szellemben kezdtetek, azt most testben akarjátok befejezni? Azt az egyet áruljátok el nekem, hogy honnan kaptátok ezeket a nagy erőket. Azt mondja, hogy nem, azt a háromban mondja. De ez is jó. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallgatásából származó hit alapján. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Aztán az 5. versben. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát 5. fejezetben. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, azaz valamilyen teljesítmény alapján akartok megigazulni. Ugye a körülmetélkedés azt jelentette, hogy zsidó vagyok, és be is fogom tartani a zsidó törvényeket. Körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Tehát két különböző rendszer. Vagy az egyikben te teljesítesz, és így vagy igaz, az önigazságod alapján, vagy feladod ezt teljesen unblock, és helyzetileg igaz vagy Krisztus igazsága alapján, és a kegyelem szabadít meg téged. Eleinte csak a szellemedben, a lelkedben, és utána később, ahogy gyümölcsöt teremsz, a tetteidben is. Talán. Előbb vagy utóbb. A legtöbbünkön látszik, hogy keresztények vagyunk. Néha. És az Isten dicsősége, és valódi. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, az köteles az egész törvényt megtartani. A 10 parancsolatot kőtáblára írták, mert nem lehet csak egyet eltörni, mert ha eltöröd azt az egyet, eltörted az egészet. Lehetetlen küldetés. Persze én nem lopok, de bálványt azért imádok. Na jó, én nem imádok bálványt, de azért nem tudom, és jöhet a következő. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Hogy várjuk mi az igazságot? A szellemtől hit által. Azaz Isten megcsinálta, és én csak elfogadom. Mi számít? A szeretet által munkálkodó hit. Isten szeret engem, és én hiszek. És a hitem, a meggyőződésem Isten szeretetéből táplálkozik. Tanít engem, egyre mélyebbek a meggyőződéseim, és igen, lesznek tettei is, előbb vagy utóbb. Tessék? Ez Galácia 5:1-6 volt. Jó, és nagyon sok keresztény elköveti azt a hibát, hogy az új szövetségi törvényt, idézőjelbe téve, az új szövetségi szerepét a régi módszerrel akarja betölteni. Ez az új bort régi tömlőbe tölteni. Mind a kettő tönkre megy. Azt mondja, hogy Máté 9:16-17. Ugye volt az Ószövetség, és itt van az Új Szövetség. A kettő két külön rendszer. Az Ószövetség csak azt akarta megmutatni, hogy az ember képtelen tetszeni Istennek, és szüksége van a megváltóra. És az Új Szövetség meg már világosan és tisztán mondja, hogy a megváltón keresztül van igazság, sehogy másképp. És nem tehetem meg azt, hogy a régi rendszerben, a törvény rendszerében, és azon keresztül próbálom meg az Új Szövetséget betölteni. Lehetetlen. És itt jelenik meg egy új fogalom, és sajnos erre még szükségünk van, kell, hogy erről beszéljünk egy picit. A szándékos bűn fogalma, ez a következő nagy témánk. Tudnélik, az egyetlen lehetőség az a Krisztus áldozatába vetett hit. És hogyha ezt az egyetlen lehetőséget visszautasítjuk, akkor szándékosan vétkezünk. És ez a szándékos bűn egy olyan dolog, amiről most beszélni fogunk. Oké. A probléma nem az, hogy elbuksz, hanem az, hogy a bukás után a földön maradsz. A probléma nem az, hogy vétkezel, hanem hogy nem fogadod el a tökéletes és teljes megoldást arra, hogy vétkeztél. A probléma nem az, hogy bűnt követünk el, hanem hogy nem hiszünk a megoldásban, hogy más áldozatot akarok hozni, mint az egyetlen elfogadható és már megadott és teljes áldozat. Én azt mondom, hogy vétkeztem, és hogy jóvá tegyem, Uram, végrehajtok három jó tettet. Jó? Mire Isten azt mondja, hogy nem kell végrehajtanod semmit. Én már jóvá tettem a te bűnödet. Jézus Krisztus itt volt a földön, leélt egy tökéletes életet, és meghalt a te bűnödért. És nem azért halt meg, hogy te utána még hozzátegyél valamit, hanem ő elintézte teljesen. Ki van fizetve a bűnöd? Én most tőled csak annyit kérnék, hogy állj rá erre a megoldásra. Fogadd el, tartsd érvényesnek magadra, és legyen elég neked is, mint ahogy nekem elég volt. Ne akarj egy hamis áldozatot hozni. Egy másik áldozatot, az egyetlen igaz áldozat helyett. A szándékos bűn az, amikor én nem vagyok hajlandó elfogadni az egyetlen igaz áldozatot, hanem egy másikat akarok hozni. Egy sajátot, a jó tetteimet, az igyekezetemet, a bűntudatomat, a vezeklésemet, bármit Krisztuson kívül. Példabeszédek 24:16-ot tessék elolvasni, János 16:8-9-et. Példabeszédek 24:16 és János 16:8-9. Jó. Zsidó 10:20 körül fogunk olvasni. Belefér ez még nektek? Van még? Jó, ez egy jó gondolkodtató lesz, azt mondja. 26. vers, mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki az Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Nagyon sok törvénykező gyülekezet ezt a verset arra használja, hogy azt mondja, hogy szándékosan vétkezel. Igyekezned kéne nem elbukni. Te akartál rágyújtani. Az igazság teljes megismerése után aztán itt kezdődik a következő óra. De ez egy jó pont arra, hogy abba hagyjuk, ugye? Magas sem van a labda, lehet rajta gondolkozni. Oké, a szándékos vétkezés nagyon tömören az, hogy megismertem a teljes igazságot, ami az, hogy Krisztus meghalt a bűneimért, és ki van minden fizetve. Ezután nincs már újabb áldozat. Nem lehet egy másik áldozatot bemutatni. Ez a levél zsidókhoz íródott. Azokhoz az emberekhez, akik állatáldozatokat mutattak be a bűnökért. És mit csináltak? Krisztus után ugyanúgy elkezdték bemutatni azokat az állatáldozatokat, mert azt mondták, hogy Krisztus nem lehet elég, hát le kell vágni még egy birkát is legalább, hogy ez rendben legyen. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ezzel lábbal tapodod Krisztus vérét. Ami azt jelenti, Krisztus vére nem elég hasznos, ne közönségesnek ítéled. Krisztus kifizetett mindent, de te azt mondod, hogy ez csak egy, ez semmi, ehhez még hozzá kell tenni. És ezt hívják szándékos vétkezésnek. Amikor a teljes megoldást, amit a bárány vére jelent, te elutasítod, és a saját áldozatodat akarod hozni. Egy hamis áldozatot. És itt ugye azt írja, hogy mennyivel súlyosabb ítélet alá eshetnek azok, akik ugye az új szövetség vérét közönségesnek tartják. Persze, gondolj bele, hogy te odaadtad volna a fiadat valakiért. Azért, hogy mondjuk, mit tudom én, börtönben, vagy mit tudom én, valaki, igen, mondjuk börtönben van valaki, és te odaadod a fiadat, akit szeretsz, azért, hogy ő kijöhessen, és ő azt mondja, hogy nem jövök ki, mert ez nem volt elég. Közben a börtön, hogy hát én megverném, az biztos. És ez a helyzet a keresztényekkel is, hogyha azt, amit Krisztus tett, én kicsi dolognak tartom, akkor a legnagyobb hibát követem el, és Isten nem fog megverni, de ezt akarja nagyon tanítani. Értsd meg, mindent elintéztem, szabad vagy, élj úgy, mint egy szabad ember. Légy szabad. Amen. Amen. Mennyei Atyán, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, tedd ezeket nagyon valóssá és élővé a szívünkben, a te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen.